Franciaország és az Egyesült Királyság után imáron Kanada a harmadik olyan G7 ország, tagország, amely jelezte, hogy a palesztin állam elismerését fogja tenni, abban az esetben, hogyha őszig, tehát kvázi szeptemberig nem oldódik meg a palesztin lakosság élelmiszerekkel való ellátása és az éhezésre utaló jelek továbbra is jelen lesznek a világpolitikában. Ezek a belengetések, amely a palesztin állam elismeréséről szólnak, valójában mekkora nyomást tudnak gyakorolni Izraellel? Egyáltalán, hogyha bárki elismeri palesztin államot, és azért itt nem akármilyen országokról és államokról van szó, az milyen jogi, vagy bármilyen más gyakorlati következményekkel jár? Hogy látod te ezt?
Egy országnak az elismerése mindenképpen fontos politikai gesztus, ugyanakkor hosszú távú következménye nem feltétlenül van. Az ENSZ 193 országa közül 147 ismeri el jelenleg a palesztin államot, mint olyat, noha a palesztin állam egyelőre még nem létezik. De azt is látni kell, hogy ugyanakkor számos olyan országban, beszélhetünk itt akár Szomáliáról is, amely diszfunkcionálisan működik, de mégis elismeri teljes mértékben az ENSZ. Tehát egy országnak a lehetőségeit önmagában az elismerés az nem befolyásolja. Az európai országok közül hagyományosan a keleti blokknak az országai voltak azok, amelyek elismerték a palesztin államot, ez elsősorban a hidegháborús politikai és egyéb kötődések miatt. A gázai események óta azonban több európai, nyugat-európai és észak-európai országi, Norvégia, Írország és Spanyolország is elismerték a palesztin államot, most pedig csatlakozott a sorhoz, legalábbis egy ígéret szinten az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada. De tegyük hozzá, hogy ez egyelőre még a jövőnek a zenéje, egyedül a franciák ígérték biztosra, hogy szeptemberben elismernék a palesztin államot, a britek ezt a gázai helyzettől tették függővé, és gyakorlatilag az izraeli kormányzatra próbálnak nyomást gyakorolni, hogy függessze fel a harcokat, mert hogyha megteszik, abban az esetben nem ismerik el a palesztin államot.
Hogyha ezek az országok, Kanada, Nagy-Britannia, illetve Franciaország elismeri Palesztinát, ez valamilyen kötelezettséggel jár az ő részükről, vagy ez egyszerűen csak egy szófordulat?
Önmagával az elismerés nem feltétlenül jelent aktív cselekvést, és azért látni kell, hogy ezen európai országoknak és Kanadának jelentős gazdasági kapcsolata van a zsidó állammal, és kérdéses, hogy valójában hajlandóak lennének-e a zsebükbe nyúlni azért cserébe, hogy a palesztinokat politikailag megsegítsék. Franciaország esetében gondolhatunk arra is, hogy például a kelet-mediterrán gázkincsnek a kitermelésében az izraeli és a francia érdekek, ha nem is teljesen, de jelentős részben fedésben vannak, és eléggé valószerűtlennek tűnik az, hogy Emmanuel Macron a francia költségvetésnek a rovására tegyen bármiféle gesztust a palesztinok irányába, különösen azért, mert a palesztin állam egyelőre még egy absztrakt fogalom, tehát nem tudjuk, hogy ez hogy nézne ki, hogy hol lennének egészen pontosan a határai, és azt sem, hogy kivezetnék, hiszen a palesztin hatóságoknak a gerincét adó Fatah 2006 óta nem tartott választásokat, a népszerűsége jelenleg 18%-on van, így kérdéses az, hogy legitim ura lehetne-e egy új palesztin államnak.
A britek ebből a szempontból egy kicsit kilógnak a sorból, az ő befolyásuk történelmileg is talán egy kicsit nagyobb, hiszen ez a terület brit protektorátus volt. Van még neki bármiféle közvetlen befolyásuk abban a térségben?
A briteknek jelentős politikai és gazdasági befolyásuk van nem csak a palesztin területeken, hanem gyakorlatilag a Közel-Keleten is, de a régi fényük az valóban megkopott. A brit bejelentés egyelőre egy ígéret, és nem véletlen talán, hogy szeptember tűzték ki határidőnek arra, hogy ha addig az arcot nem csitulnak el, akkor fogják elismerni a palesztin államot, hiszen szeptemberre nagy valószínűséggel a harcok el fognak csendesedni, hiszen Benjamin Netanyahu és a Netanyahu kormányzat számára, csak úgy, mint egész Izrael számára egy nemzetközi piárkatasztrófa az, ami a gázai övezetben történik. Benjamin Netanyahu jelenleg azon van, hogy valamilyen módon felfüggeszte a harcokat, csak hát a maga nacionalista szövetségeseinek a szorításában ezt nagyon nehezen tudja megtenni. A múlt héten az izraeli kormányból kilépett az Egyesült Tóra Judaizmus nevű ultraortodox párt, a SASZ gyakorlatilag hát a kilépést lengette be, de gyakorlatilag ott maradt, de a mostani helyzetben Benjamin Netanyahunak hozzávetőleg 50 helye van, 50 fix szavazata van a 120 tagú Knesseten belül. Tehát Benjamin Netanyahu felismeri azt, hogy a nemzetközi mozgásterének és megítélésének, mint ahogy az ország megítélésének is súlyosan árt az a humanitárius helyzet, ami Gázában van, ugyanakkor egyelőre még nem tud kilépni ebből a háborúból. Elképzelhető, hogy valami olyan eredményt, javaslatot tett már le az asztalra, csak ez még kevésbé nyilvános adott esetben az Egyesült Államok vonatkozásában, amivel gyakorlatilag győzelemként tudja eladni a harcnapoknak a felfüggesztését. Ilyen lehet például Gáza egyes területének az annexiója Izrael által, de látjuk azt, hogy a környező országok is és az arab országok is egyre inkább szeretnék a véget érni a harcok. Katar, Szaúd-Arábia és Egyiptom szólította fel a Hamaszt arra, hogy tegyék le a fegyvert, mert azzal, hogy jelenleg Izrael ellen harcolnak, a palesztin államnak a kikiáltását odázzák el.
Ugye lehet, hogy ez egy PR katasztrófa Izrael számára, meg lehet, hogy Izrael már szeretne valamiféle területi megszerzéssel ebből az egészből kihátrálni, de ugyanakkor most ismét jött egy hír, hogy segélyosztásra várakozó emberek lelőttek izraeli katonák a gázai övezetben, és meg is haltak, 16-an meghaltak, rengetegen megsebesültek. Tehát ezt miért kell akkor megtennie az izraeli hadseregnek, vagy mindig találnak rá okot, hogy a civil lakosságot ilyen módon is elrémisszék és éheztessék?
A segélyosztást egészen a háborúig, sőt azután is gyakorlatilag az ENSZ végezte, amely különböző országoknak a felajánlásait jutott el a gázai övezetbe, ott pedig a helyi hatóságoknak a segítségével, asszisztálásával osztották szét. Természetesen a helyi hatóságok ebben az esetben a Hamasznak az embereit jelentették, így tehát a Hamasz a nemzetközi segélyeken keresztül meg tudta tartani a támogatottságának egy részét, hiszen különböző családokat, vagy politikailag lojális lányokat részesített előnyben a segélyek kiosztásánál. Izrael ezt a politikai fegyvert csavarta ki a Hamasznak a kezéből, azzal, hogy gyakorlatilag amerikai közreműködéssel 4 segélyosztó helyet jelöltek ki a gázai övezetben, ahol gyakorlatilag egy gázai humanitárius alapítvány nevű szervezet osztja ki a segélyeket. Ezzel a probléma leginkább az, hogy ezek az Izrael által kijelölt segélyosztó pontok jellemzően 2-4 kilométerre vannak a lakott területektől, pontosabban azoktól a területektől, ahol most a lakossága belső menekülés után összpontosult, és ezekhez az elosztópontokhoz checkpointokon kell átjutni. Ezeken a checkpointokon tömeg alakul ki, az emberek elkeseredetten akarnak élelmiszerhez jutni, egymást megelőzve próbálják elérni ezeket a pontokat, és ilyen kontextusban az izraeli katonák sok esetben fenyegetésként értékelik a tömegnek a mozgását. Tehát ilyen körülmények között természetesen van nagyon sok tragikus eset, amikor ártatlan emberekre lőnek, de egyébként a bejutó segélyt is támadják, illetve segélykamionokat is támadják különböző fegyveresek. Izraeli részről az állítás az, hogy jellemzően a Hamaszhoz kötődő fegyveresek azok, akik el akarják téríteni ezeket a segélyeket, éppen azért, hogy a saját támogatóik között osszák szét, mások pedig azt mondják, hogy itt gyakorlatilag a Hamasztól független palesztin fegyveres csoportok azok, akik próbálják megszerezni a szállítmányukat hasonlókból, hogy hát a saját támogatóikat és családjaikat ellássák az alapvető élelemmel, amikor ugyebár hiány van Gázában.